Kedves hallgatóink, a madárvártában időről időre nem konkrét madárfajról van szó, hanem egy-egy madárhoz kapcsolódó jelenségről, testrészről. Most pedig élőhelyekről fogunk beszélgetni dr. Csörgő Tibor nyugalmazott egyetemi oktatóval, az Ócsai Madárvárta alapítójával és elnökével. Szervusz Tibor!
Szervusz, köszönöm a meghívást!
Az élőhelyeket majd szépen időben elosztva kapják meg a hallgatók, de kezdjük a szívünknek legkedvesebbel, ami a te és az én szívemnek is a legkedvesebb, ez a Túrján vidék. Elmondom, hogy mi a Túrján vidék, ez a Duna-Tisza-közi homokhátság és a Duna-völgy találkozásánál húzódó több mint 130 kilométer hosszú hajdani láp- és mocsárrendszer, északi szakaszának a neve, és ezen belül helyezkedik el az Ócsai lápvidék, ahol mi is működünk, ahol te működsz most már 42 éve a Madárvártán. Mi a jellemző erre a tájegységre, vagy erre az Ócsai lápra? Hogyan néz ez ki, hogy kell elképzelni?
Talán kezdjük onnan, hogy ez egy Duna meder. Tehát az utolsó jégkorszak után itt folyt a Duna. Ebből következik, hogy ez egy mélyebb terület, ugye a folyóvölgy. A hideg levegő meg nehezebb, mint a meleg, lefele folyik, tehát ebben a, ha úgy tetszik, gödörben a mikroklíma hűvösebb, mint a közvetlen körzetében, akár néhány kilométerrel odébb. Ezt tette lehetővé, hogy a jégkorszaki maradvány növények, különböző rovarfajok, de még akár madarak is ezen a területen megmaradjanak, túlélték ezt a néhány 1600-7000 évet. Hát mamuttal már nem találkozunk, de amiket evett a mamut, azokat a növényeket még azért ott láthatjuk.
Mondj egy-két példát, ami különleges ritkaság ott Ócsán.
Például a fehér zászpa, az kimondottan egy olyan növény, ami hegyi elem, tehát mondjuk ilyen 4-600 méter magasan jellemző hegyvidékeken. Itt meg lent van ugye a völgybe, az előbb említett okok miatt, hogy itt a mélyebb terület miatt hidegebb a mikroklíma, tehát majdnem olyan, mint a pár száz méter magasságban levő hegyvidék. De itt maradt meg, most az idézőjelet persze ki kéne tenni gondolatban, a gyapjúsás, mert hogy ezek voltak a legjobb tőzeges helyek, és a tőzek kitermelés ugye meg hosszú ideig, évtizedekig vagy századokig is működött, tehát a gyapjúsásnak a döntő, messze döntő többségét, a gyapjúsásos élőhelyet, azt kitermelték, de azért még van szorványba itt ott a motorjátővel találkozni, amit meg mondjuk a skandináv területeken láthatunk nagyobb mennyiségbe, és hogy ez biztos, hogy ott van, még mindig ott van, ennek van egy speciális lepkefaja, ami csak ezen a növényen él, és ezt Ócsán megfogtuk. Na most ennek a legközelebbi levőhelye is 1000 kilométerre van ettől a levőhelytől északra, tehát ez egy ilyen kis konzerv, ilyen kis befőttes üveg, itt még sok minden megvan, hogy aztán meddig, azt majd meglátjuk, mert talán arról is érdemesen beszélni, hogy ennek az egésznek a lényege a tőzeg. Ugye ennek a hideg és a víz a két kulcs faktora, tehát vízborítás kell, és hűvös. A vízborításnak ugye azért van jelentősége, hogy a megtermelt szerves anyag, a különböző növényi részek, azok nem bomolnak le, úgy, mint a mocsárban. Tehát ha kiejtem azt, hogy mocsár, akkor mindenkinek eszébe jut valami szag. Zsóri fürdő.
Zárt tojás szag.
Zsóri fürdő, és mindenki a reumájára kezd gondolni. Na most itt az a lényeg, hogy itt nincs bomlás. Mert a tőzeg vízborítás alatt nem bomlik, illetve minimálisan bomlik, inkább azt mondanám, és huminsav oldódik ki belőle. Az megöli a baktériumot. Időközönként följönnek olyan hírek, hogy találtak egy halottat valahol Skóciában, vagy nem tudom, itt ott, ott a tőzegbányászok, és milyen jó állapotban van, pedig hát ki tudja hány száz, ezer éves. Mert hogy nem bomlik le? A pórusai megvannak, a bőre, a szemöldöke, mindene megvan. Tehát magyarul ez konzervál. Ez azt jelenti, hogy a évente megtermelődő anyag kivonódik a rendszerből, nem bomlik. Az a minimálisan kijövő anyag az meg konzervál, tehát egy ilyen egymást erősítő folyamatrendszer. Ehhez ugye az kell, hogy vízborítás legyen. Na most ez nincs már meg.
Mennyi víz van most Ócsán? Csatornák vannak, öreg nádas?
Vízborítás kellene, de nincs. Ennek a területnek nyílt vízi befolyása, tehát nagy vízi befolyása nincs. Ez rétegvizekből táplálkozik, tehát ami a gödöllői dombságtól, vagy a pesti hátságba leesett csapadék, gravitáció miatt folyik ide le. Hát meg nyilván, ami itt leesett eső. De nincs eső se itt, se a körzetben, ahonnan befolyhatna, tehát évek óta deficit van, és hiába készültek el a különböző vízvisszatartó rendszerek, zsilipek, stb., hogy meg lehessen tartani a területnek a minimálisan szükséges vizet. Ha nincs mit megtartani, akkor itt a vége. Ebben még azért azt a még nagyobb gondot látni kell, hogy a tőzeg, ha vízborításából kikerül, akkor rohamosan bomlik. Tehát amikor előbb azt mondtam, hogy akár több ezer év alatt felhalmozódó szerves anyag kivonva a körzetből, az most akár néhány év alatt lebomlik, és olyan terhelést okoz a minimális víztestekre, vagy akár ha most jönne is egy nagyobb befolyó víz, az tulajdonképpen azt jelenteni, hogy egy ilyen tápoldat lenne az egész, magyarul elkezd mocsarasodni, hinarasodni, tehát a láp, mint olyan, tehát az egésznek a lényeg ez a szó, hogy láp, na abból, ha mocsár lesz, akkor lecserélődnek a növények, lecserélődnek az állatok, akkor is érdekes ez nyilván, csak teljesen más.
Milyen madárvilága van ennek az ócsai tőzeglápnak?
Egyre inkább azt mondanám, hogy változó.
Akkor tehát azt mondjuk, ami ideális.
Amikor ez a terület védetett, mint a láp, tehát még viszonylag nagy víztestek voltak, tehát amikor megszüntették a tőzegbányászatot, akkor annak a kitermelésnek a gödrei ott maradtak, tehát ott volt nyílt víz, volt befolyó víz. Én csónakkal jártam ott keresztül kasul ezen a területen, evezővel, csákjával, de láttam az alját, akár másfél méteres víznek az alján látszott, hogy hol mászik a szitakötő lárva. Annyira tiszta, átlátszó, persze sötét, a huminsav miatt fekete víz. Tehát Rio Negro benne van a nevében ugyanez a történet. Na most ilyen már nincs.
Milyen madarak vannak még most is, meg voltak?
Igen, mert azt akartam tulajdonképpen mondani, hogy ennek a lápnak mondjuk a fülemülesítke egy igen fontos faja volt, aminek az igényei az aratatlan, sűrű, vastag, ez a kotusodónál, vagy gyékény, ez még jobb. Ha nincs víz, nincs gyékény, nincs nád, tehát a sitkék eltűntek. Ennek a területnek az értékét igazából azon túl, hogy jégkorszaki maradványterület, az a heteroganitás adta, ami jellemző volt rá onnan, amit mondtam is már, hogy nyílt víz, odáig, hogy záródó erdőtársulás. Tehát egy lábszukcessziónak az összes stádiuma a nyílt víztől az erdőig. Ez ott mind megvolt. És ez adta azt a lehetőséget, hogy például az összes nádiposzát a faj ott egy kupaszba megvolt. Mert a nádszegélyben ott a nádrigó, a sűrű, gyékényes nádba ott a sitke, meg a cserregő nádiposzáta, a heterogén nádba ott a foltos nádiposzáta, a magas kúros társulásba ott az énekes nádiposzáta, vagy a magyarországi három ticsök madárfajba, ugye a nevük is adja, azt mondja, hogy nádi ticsök madár, az a nádban van, a berki ticsök madár abban a szegély zónában, ami már ilyen bokrosodó, magaskoros, füzes valami, a réti tücsök madár meg ott a zsombék réten a külső részeken. Na most ez a 80-as években ez úgy működött, hogy megálltam ott valahol a madárvárta környékén is, mind a három fajt hallottam, és mind a három fajnak akár több egyede is szólt egyszerre. Hát most oké, hogy romlott a hallásom egy kicsit ennyi év alatt, de berki tücsök madarat már nagyon régen nem hallottam a környékén, réti tücsök madár. Csak vonulásban van egy-kettő. Nádi még van, mert a legmélyebb területen az marad meg legtovább, az ő élőhelye, de a perifériás részek azok már kiszáradtak, és teljesen más jellegűek. A hegyi fakusz hideg kedvelő, tehát azt szokták mondani, hogy az a dombvidék faja, a rövidkarmú fakusz meg az alföldi erdőknek a faja. Na most Ócsán a hegyi fakusz az egy gyakori faj volt, voltak olyan évek, hogy többet fogtunk belőle, mint rövidkarmúból. Még van, de már sokkal több a rövidkarmú fakusz. Tehát magyarul az erdőszerkezet, a fa összetétel is változik, értelemszerűen változnak a fajok is. De a Túrjánnak egy nagyon jellemző élőhelye, nem csak ez a vizes nádas, hanem a kaszáló réteg. Ott még fészkelt a 80-as években a póling. Nyoma nincsen már hosszú évek óta.
Vízimadarak is vannak ott hát nálunk.
Vízimadarak akkor voltak, vagy még bizonyos számban vannak is, amikor nagyobb volt a vízfelület. Sok volt a tőkés réce, meg egyéb más récefajok, amik messze környékre idejöttek vedelni. mert hogy ezek a fajok úgy vedenek, hogy gyakorlatilag egyszerre kidobják a tollaikat, röpképtelenek lesznek, és akkor olyankor van egy biztonságos hely kell nekik. Most a cigányréce, az még ott van, sőt, több is van, mint volt, mert ennek ezek a pár négyzetméteres kis vízfoltok, a sűrűsödő nádsás, az pont jó. De az úszórécék, tehát akiket arra lehet megismerni, hogy csak fejükkel buknak a víz alá, és akkor ugye a farkuk látszik ki, azokból már alig van. A bukkórécékből még kevésbé látszik ez a dolog, de a telelő részefajok teljesen eltűntek, mert nincs már nekik nagy vízfelület.
Van barna réti héjánk is, ott fészkel a nádasban.
Igen, de hát a barna réti héja az egy megvetősen generalista faj, tehát ő kijár a mezőkre, mezőgazdasági területekre, pockozik, kismadar, bármit megfog neki, egy kisebb sűrű nád, amiben a fészkét el tudja rakni, az neki bőven jó.
Jégmadarunk is van.
Hát úgysem minden is minden van, is ahogy van. Szoktuk mondani.
Hány faj? 200 fölötti faj.
286, azt hiszem. De hát ebben benne vannak olyanok, amik magyar faunára új, tehát nem jellemző vanulásban. Azért arra a területre, tehát szibériai ritkaságok benne vannak, tehát egyet fogtunk a 42-3 év alatt. Ezek inkább úgy jönnek, hogy mi viszonylag sokat vagyunk benne, és nagyon nagy hálófelülettel. Tehát egy rendes fölállásban egy, hát egy kilométer, mennyi van? Egy kilométer és 200 méter, igen. 1,2 kilométer hálósor van a különböző növénytársulásokban, és ugye január 1-től december 31-ig nyáron akár folyamatosan, vagy ősszel minden nap megy a hálózás. Tehát itt az idő, meg a nagy felület adja azt, hogy a ritkaságok is nagyobb valószínűséggel bejönnek. De ezeket úgy nem sorolnám, ezeket a szibériai fajokat.
Meg lehet menteni ócsát egy mondatban? Hány évet adsz?
Nem egy mondatban, egy szóban. Mert ha nincs víz, akkor nincs láp. Ha nem láp, akkor az már nem ócsa. Akkor az már nem túrján vidék.